Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Húsvéti Isten tiszteletünk kezdetén a 186. énekünket énekeljük, a 186. dicséretünket, ami így kezdődik, e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 351. énekünket lapozzuk fel, és dicsérjük ezzel tovább a mi Urunkat. 351-es énekünk első 5 versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról és feltámadásáról. Hallgassuk most meg Albinoni adagyóját. Csöndesedjünk el egy kicsit közben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy ma is elcsendesedhetünk előtted, aki feltámadtál és élsz és uralkodsz. Köszönjük néked, hogy a szívünk örvendezhette benned. Áldunk azért, mert megszólíthatunk téged, és mert te is megszólítasz minket az ígén keresztül. Köszönjük néked, hogy bízhatunk te benned, és ezt a beléd vetett bizalmunkat erősíted ma is úgy a hirdetett ige, mint a sákramentum által. Kérünk téged arra, hogy te magad végezd el a szívünkben, hogy igazán tudjunk téged ünnepelni ezen a húsvéton. Köszönjük néked a gyülekezet közösségét. Köszönjük néked, hogy beépülhetünk, bekapcsolódhatunk más hívő testvéreink ünneplésébe is. Áldunk téged azért, mert az egész néped szerte az egész világon örvendezhette néked, és magasztalhatja a te nevedet. Köszönjük mi is velük együtt, hogy megváltást szereztél a keresztfán. Nem kell elkárhoznunk, hanem örök életünk lehet, mert elvettél rólunk minden károsztatást. És köszönjük, hogy megszerezted nékünk a bűnbocsánatot, az örök életet. És áldunk, mert mindezt fölkínálod nekünk. Köszönjük az evangéliumot, melyben mindenről tájékoztatsz, és melyel munkálod az, hogy egészen rád bízzuk magunkat, mint megváltó Urunkra. Köszönjük néked, hogy most is odaadhatjuk magunkat néked. Kérünk, fogadd kedvesen a mi áldozatunkat. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából hallgassátok meg a 24. rész 33. és következő verseiből. És felkelvén azon órában visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyülve találták a 11-et és azokat, akik velük valának, kik ezt mondják vala, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. Ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. És mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, tegnap láttuk azt, hogy az Úr Jézus feltámadása egyszeri és páratlan esemény a történelemben. Ezért páratlan a jelentősége, a súlya is. És érthető módon páratlanak a következményei is, melyekből négyet tegnap áttekintettünk. Elmondtuk, hogy Jézus feltámadása okán hiszünk a megváltásban, ezért élünk Jézussal, ezért építünk a Bibliára, és ezért teszünk bátran bizonyságot Jézusról. Folytassuk most feltámadása következményeinek a felsorolását. Jézus feltámadt, és ezért először is máshogy látjuk önmagunkat, az életet, harmadszor a halált, az egyházat és a jövőt. Röviden ezekről a gondolatokról szeretnék ma szólni nektek. Először is tehát, mivel Jézus feltámadt, ezért másképp látjuk önmagunkat. Pál apostol a leveleiben több alkalommal rámutat arra, hogy az Úr Jézus Krisztusban hívő emberek Jézus Krisztusban meghaltak, és vele együtt fel is támadtak. Azok az ígék, amiket éppen tegnap is, meg ma is kaphattak a testvérek a fogadó cédulánkon, abból az efézusi levélből valók, ahol pont erről beszél az apostol a hívő embereknek. Mindez az apostol gondolkodásába visszanyúlik oda, hogy Isten, az örökkévaló Isten örök időknek előtte, a teremtés előtt Jézus Krisztusra bízta az üdvösségre kiválasztottakat, mint egy hozzá kapcsolta őket Jézushoz. Jézus fölvállalta őket, és már akkortól a magáinak tekintette őket, és vállalta az üdvözítésüket. Amikor pedig eljött az ideje, és Jézus itt volt a földön, elvégezte ezeknek a rábízottaknak a megváltását. Üdvösséget szerzett nekik áldozatával. Ott a kereszten egyúttal a halálba vitte őket, de amikor kijött a sírjából, magával hozta őket, és feltámasztotta őket. Sőt, ahogy olvassuk tovább a az apostoli levelekben ezt a gondolatmenetet, amikor Jézus felvitetett a mennybe, magával vitte a hívőket is önmagában. És megdicsőítette már a hívő embereket, az övéit. Így a hívő emberek, mondja az apostol, már a mennyek országához tartoznak. Ők Isten országának a tagjai. Tehát itt ebben a gondolatmenetben tudjuk elhelyezni Pálnak ezt a gondolatát is, hogy amikor Jézus meghalt, ő vele együtt meghaltak azok, akiket Isten neki ajándékozott. És amikor föltámadt, vele együtt feltámadtak mindazok, akiket Isten neki ajándékozott. Ennek a bibliai tanításnak jobban utána tudtok nézni a római levélben, mert ott még bővebben fejtegeti Pál a 6. részben. De itt van az efézusi levélben, sőt, még a kolossé levélben is találkozunk ezzel a drága gondolattal, testvérek. Nagyon szép dolog ez, és azért nem csak szép, hanem fontos is, mert a hívő emberek ennek a hívő elfogadásával tudnak igazán hívő életet élni. Nem lehetséges megszentelődő életet élni úgy, hogy ezzel a ténnyel nem számolunk. A hívő ember azt mondja, hogy én Krisztusban meghaltam, és Krisztusban föltámadtam. Meghaltam az én korábbi uramnak, hogy így mondjam, a bűnnek, és feltámadtam az én új uramnak, az élő Istennek. Krisztusban történt meg az ő golgotai kereszthalálában és harmadnapra történő feltámadásában történt meg ez a fordulat az életembe. Ott történt meg, akkor történt meg. Nem akkor, amikor én hitre jutok és én megtérek, hanem ott történt meg. Én attól kezdve, hogy Jézus meghalt és föltámadott, szabad vagyok a bűn uralma alól, és élhetek az Istennek. Ez azt jelenti, hogy nem kell tovább nekem a bűn, bennem élő bűn törvényének engedelmeskednem, és amire az akar engem rávenni, hogy mindig megszegjem az Isten akaratát. Nem kell, hogy mindig azt csináljam, hanem tehetem azt, amit Isten akar tőlem, amit az Úr akar tőlem, hogy cselekedjek. Nincs egy belső, legyőzhetetlen kényszer alatt, a bűn kényszere alatt az életem. Pál a bűn törvényének nevezi ezt. Nem állok egy ilyen törvény alatt, hanem szabad lettem Jézus Krisztusban ettől az én korábbi uramtól, és most már új uram van, az élő Isten, az élő Úr Jézus Krisztus. Ő neki engedelmeskedhetek. Valóban a házasságnak a képét is használja Pál apostol a római levélbe. Igaz, egy kicsit más összefüggésbe, de erre is igaz. Mert azt mondja, hogy van egy asszony, és van egy férje. És hogy szabadul ki egy asszony a férjének a fennhatósága, uralma alól, ha meghal. Ha egy gonosz férje van, akkor minél előbb szinte kívánna a meghalást, hogy megszabaduljon a férje uralma alól. És azt mondja ennek a képnek kapcsán Pál, hogy mi vagyunk, mindnyájan, most mindegy, hogy férfi a nemünk, vagy nő a nemünk, mindnyájan nők vagyunk, mindnyájan feleségek vagyunk, akinek a kegyetlen férje a bűn. Pál mondja a törvényt is aztán, meg még más egyebeket is, de most maradjunk ennél. A bűn, ami kegyetlen, elnyomó férjünk, aki kínoz bennünket. És akkor azt mondja az apostol, hogy igen ám, de az Úr Jézus Krisztusban, amikor meghaltunk, akkor ő kiszabadított ennek a kegyetlen férjünknek az uralma alól. És minket átvitt egy másik kapcsolatba, az Istennel való kapcsolatba. Most már ő a mi urunk, a mi férjünk, a szó igazabb, legmélyebb értelmébe. És mi már hozzátartozunk, nem a bűnhöz. Nekünk nem kell a bűnt csinálni. Mi szabadok vagyunk az Isten akaratát követni az életünk minden egyes kérdésébe. Most testvérek, a hívő embernek ez az én képében nagyon fontos dolog. Ezt újra és újra föl kell idézni magunkban. Amikor érezzük, hogy a bűn törvénye megint ott van bennünk, és kényszeríteni akar valami olyasmire, ami nem kedves Istennek, nem kedves a mi Urunknak. Megint legyünk indulatosak, megint legyünk bosszúállók, megint hazudjunk, vagy lopjunk, vagy valami gonosz dolgot csináljunk. Vagy éppen ne csináljunk valami jót, és mulasszunk el valami jót, amit az Úr kér tőlünk, és parancsol nekünk. Valahogy, mert úgy kényelmesebb nekünk, mert úgy élvezetesebb nekünk, mert úgy könnyebb nekünk. És akkor azt gondolhatjuk hívő emberként, hogy de nekem nem kell a bűn törvényének, kényszerének engedni, hanem szabad vagyok az én Uramnak, az én Krisztusomnak, az én Istenemnek, Atyámnak engedelmeskedni. És mégiscsak azt tenni, amit ő kér tőlem, ő kíván tőlem. Miért vagyok szabad? Mert Jézus meghalt, és benne meghaltam a bűnnek. Föltámadt, és most már benne föltámadtam én is, hogy éljek az Istennek. Pál apostol mondja a római levélben, sokszor elmondja, hogy ti hívők, gondoljátok meg, és gondoljatok magatokra, hogy ti már meg úgy, mint akik meghaltatok a bűnnek, hogy éljetek az Istennek. És akkor éljetek is az Istennek, mert szabadok vagytok erre. A hívő embertestvérek így élhet szent életet, és így Jézus halála és feltámadása alapján gondolhatunk úgy magunkra, mint Jézusban meghaltakra, és vele együtt feltámadt emberekre. És új életet élhetünk szabadon, mert az ő halálával felszabadított bennünket, és feltámadásával felszabadított bennünket. Mi már új emberek vagyunk, új emberekként élhetünk, valódi kívül emberként. Tudatosítsátok újra és újra magatokban, hogy Jézussal együtt meghaltam, és vele együtt feltámadtam. Meghaltam a bűnnek, nekem semmi közöm többé ahhoz, de élhetek az élő Istennek, a Krisztus által. Ő vitt át engem ezen a halálos választó vonalon, ha szabad így mondanom, ezen a határvonalon. Ő vitt át a határon, akkor, amikor meghalt a keresztfán, és amikor föltámadt harmadnapra. Hittel fogadjátok és ápoljátok magatokban ezt a drága igazságot, amit az apostol a szívünkre helyez. Tehát mi másképp nézünk már magunkra. Más emberek vagyunk a Krisztus halála és feltámadása által. De ebből következik a második dolog, hogy ezért másképp látjuk az életet is. Az életet másképp látjuk. Nem csak arról van szó, hogy mi Isten adományának látjuk a földi életet, ami saját életünket is, hanem arról is, hogy más gondolunk a földi életünk céljáról, mint amit az egyéb emberek gondolnak. Ha megkérdik tőlünk, mire való a te földi életed, akkor azt mondjuk, hogy arra való, hogy ezt a meghalt, feltámadott Jézust, aki az én megváltóm, az én Uram, ezt szeressem, és hálából azért, amit értem tett, dicsőítsem. És kérdezik, hogyan tudod ezt tenni? Úgy, hogy engedelmeskedek az ő ígébe kijelentett akaratának. A Bibliában leírott akaratának. Sok mindent mondott Jézus az élet dolgairól. Nagyon sok mindent mondott. És én kutatom azt, és keresem azt, hogy ahhoz igazítsam az életemet. Így tudom kifejezni a neki való, az igéjének való engedelmességgel, hogy szeretem őt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat betartsátok. És így tudom kifejezni, hogy dicsérem őt. Mert az dicsőíti az Urat, aki követi az akaratát. Az én életem célja nem az, hogy magamat dicsőítsem, hogy embereket dicsőítsek, hogy elérjek valami nagy eredményt a földi életbe. Legyen diplomám, még egy diplomám, legyen ezem, legyen azom, még egy ház, még egy telek, még egy ez, még egy az. Nem ez a földi életemnek a célja, hanem hogy Jézust viszont szeressem, és ő dicsőítsem azért, amit értem, cselekedett. Hogy megváltott engem, sőt meg is szabadította, hogy az előbb láttuk a bűn uralmától, és új életre adott nekem lehetőséget. Az én számomra, hívő ember számára a Biblia nem csak elméleti szinten igaz. Ha valaki megkérdezi, hogy szerinted a Biblia az helyes, tévedésmentes, igaz? Akkor mondom, hát igen, persze. Nem csak így, hanem a hétköznapi életemben az az iránytű. Ha már igaz, ha már tévedésmentes, ahhoz szabom az életemet. Akkor ahhoz igyekszem szabni a gondolkodásomat, az erkölcsi felfogásomat, a gyereknevelést, a házas életet, a munkavégzést, a közösségi életet, a gyülekezeti életet, a pihenést, a munkavégzést, amit az Úr ott mond, az ő tévedhetetlen, igaz igéjében. Ezzel tudom így kifejezni, hogy Jézust szeretem és dicsőítem, és ezt tartom az életem céljának, és ez ad értelmet az egész életembe. Most így hívő emberként, testvéreim, nekünk nem az a feladatunk, hogy a korszellemnek engedjünk, vagy a divatnak, vagy a közvéleménynek, vagy emberek elvárásainak, hanem annak, amit az Úr mond. Hiszen ezek a felsorolt dolgok hányszor tapasztaljuk, hogy pont az ellenkezőjét akarják annak, amit az Úr akar tőlünk. A divat nem fogja azt akarni tőlünk, hogy hűségesek legyünk, vagy igazat mondjunk. A korszellem nem az diktálja, az más diktál. A korszellem nem az diktálja, hogy önzetlenek legyünk, hogy a másik ember érdekeit magunkénál előrébb tartsuk, hogy szentül éljünk, tiszta életet éljünk az Istennel. Nem ez a korszellem. A korszellem teljesen mást akar tőlünk. De mi nem a korszellemhez igazodunk, hanem az Úr Jézus Krisztushoz, az ő igéjéhez. Minden dolgunkban erre törekszünk, erre igyekszünk. Nem mindig sikerül, de utána újra kezdjük ezt a törekvésünket. Miért? Mert szeretjük a megváltónkat. És dicsérni akarjuk őt, és érzékeltetni akarjuk vele, hogy nekünk ő a legfontosabb, ő a legelső. Így módon ő áll az életünknek a középpontjában, a mi földi életünk középpontjában nem a Jézusnak az eszméi állnak, testvérek, pusztán. Nem Jézusnak a tanításai pusztán, nélküle, hanem ő maga együtt a tanításaival, együtt az eszméivel. Nekünk az életünk középpontjában nem egy filozófia áll, nem egy teória áll, hanem ő maga áll az életünk középpontjában, aki tanított erről, arról. Őt szeretjük, és ha észreveszünk, hogy valami más lopakodna az életünknek, a szívünknek a középpontjába, akkor azt trónfosztottnak nyilvánítjuk. Legyen az a saját pénzünk, vagy a saját énünk, a családunk, vagy nem tudom micsodánk. Sok minden hajlik arra, hogy ugye átvegye Jézus helyét az életünkbe, de mi nekünk egy megváltónk van, és egy urunk van, a Jézus Krisztus, akit szeretünk, és akit dicsőíteni akarunk azzal, hogy az ő akaratát követjük. Mi az életünket, testvérek, úgy látjuk, mint amit Jézusért kell elégetnünk. Nincs itt gyertya, de a gyertya az egy jó kép erre. Elégetni magunkat Jézusért, aki elégette magát, értünk. Az életünk teljesen máshogy fogjuk fel, testvérek, ha így a feltámadott Jézusnak a fényébe látjuk azt. Teljesen máshogy fogjuk fel, mint ahogy lehet korábban is tettük, vagy ahogy ma a világban látjuk, hogy teszik az emberek. A harmadik dolog, amire szeretnék rávilágítani, hogy mivel Jézus feltámadt a halálból, ezért mi másképp látjuk a halált is. Nem csak önmagunkat, nem csak az életünket, hogy mire való az életünk, hanem a halált is másképp látjuk. Tudjuk, hogy ebben a világban, testvéreim, a legerősebbnek tűnik a halálnak a törvénye. Vele szembe tehetetlenek vagyunk. De Jézus feltámadása fényében, ha a halálra gondolunk, tudjuk, hogy az már nem a legnagyobb hatalom. Nem a legnagyobb, legerősebb törvény. Nálánál erősebb, hatalmasabb Jézus, aki legyőzte a halált, hiszen föltámadt. Tudjuk, már a földi élete során is föltámasztott a halálból embereket. Már akkor is megmutatta, hogy nem a halál törvényéje az utolsó szó, hanem az övé. De amikor ő feltámadt, akkor még inkább világossá tette, hogy amikor dicsőséges testben kijött a sírból, hogy az övé az utolsó szó. Az övé az utolsó szó. Ezért a számunkra, testvérek, a halál már nem olyan félelmetes. Nem mondom nem félelmetes, de nem olyan félelmetes, nem olyan rémületes, mint amilyennek korábban gondoltuk. Hiszen tudjuk róla, hogy egy legyőzött törvény. És Jézus győzte le, ami megváltó Urunk győzte le, akihez mi tartozunk. És ez a Jézus azt mondta nekünk, hogy egyszer minket is föl fog támasztani a halálból. Egyszer mi is valószínűleg átmegyünk azon, hogy le kell tenni a testünket. És a lelkünk elmegy. De ha elmegy a lelkünk, tudjuk, hogy hova megy. Tudjuk azt, amit Jézus mondott a latornak maga mellett a keresztfán. Még ma velem leszel a paradicsomban. Testük ott volt még a kereszten, de ők már együtt voltak a paradicsomban, az Isten országánál. Vagy Pál apostol mondja, hogy már vágynék innen elmenni és az Úrnál lenni. Ő is tudott erről, hogy az Úrhoz megyünk, ha meghalunk. Mert Jézus ezt ígérte, hogy magához veszi az övéit. És olyan csodálatos, testvérek, így gondolni a saját halálunkra, és hogyha mi majd meghalunk, akkor megyünk kihez, Jézushoz megyünk. De nem maradunk örökké testetlenül, hanem feltámaszt minket az utolsó napon. Új testet fogunk kapni, az ő testéhez hasonlatos, dicsőséges testet. Újra testbe öltözünk, és testbe leszünk ott az Istennek csodálatos országában. Nagyon szép ez a perspektíva, ami előttünk van. Bele se tudunk gondolni, hogy ez mit jelent. Nem tudjuk fölfogni. Nem tudjuk fölfogni. De az biztos, hogy a halál ezekre nézve már nem olyan rettenetes. Nem olyan félelmetes, mert tudjuk, hogy mi vár ott. Pontosan tudjuk, ki vár ott. Vele leszünk, és az jó lesz, mondja az apostol. Az a jobb lenne már az Úrnál, mert nekem az a legjobb dolog, hogy az Úrnál legyek. De most még szükséges itt maradnom veletek, írja Filippi belieknek. de a halálban hozzámegyek. És tudom azt, hogy a Korintusi Levél 15. részében mondja a feltámadás himnuszában, hogy Krisztus, amikor kijött a sírból, megnyitotta a feltámadás sorozatát, és majd követik őt a maguk rendjén a dicsőséges testbe föltámasztott emberek. És ha visszajön majd az utolsó napon Jézus, akkor megtörténik a feltámadás, a testi feltámadás, és ott leszek vele, új testben, dicsőséges testben. Már nekem a halál nem olyan félelmetes, nem olyan szörnyű, mert tudom, mi van utána. Tudom, mi kivár utána, és mi következik a legvégén. Máshogy nézünk a feltámadás fényében a halálra is, nem csak az életre. Aztán testvérek, a negyedik dolog, amire szeretném fölhívni még a figyelmeteket, hogy másképpen nézzük mi az egyházat is. Az egyházat is másképp nézzük. A Szentírásból ugye úgy jön elénk, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor még egy darabig itt volt a földön, és aztán azt mondta, most fölmegy a mennyekbe, és onnan elküldi a Szent Lelket. El is küldte a Szentlélek ajándékát, és elindultak a Szentlélek által megerősített tanítványai, hogy hirdessék Jézust, a meghalt és feltámadott, megváltott és urat a világban. És hívják az embereket, hogy higgyenek ő benne. És akkor nem kell elkárhozniuk, örök életük lesz, boldogok lesznek itt, és boldogok lesznek örökké. Higgy az Úr Jézus Krisztusba. És testvérek, hogy az emberek hallották ezt az evangéliumot, ezekből a hívő emberekből összeállt az egyház tulajdonképpen, a keresztény gyülekezetek, a keresztény egyház. A keresztény egyházat maga Jézus gyűjti össze maga köré az evangélium által, az ő Szent Lelkének a munkája által. Azt mondja a Heidelbergi Kát, hogy ezt csinálja Jézus nem csak a feltámadás a mennybe menetele óta, hanem az előtt is, már a világ teremtésétől kezdve, a világ végezetéig gyűjti össze az ő híveit az emberiségből. Állítja össze az ő egyházát, az ő gyülekezetét. Ennek a hatalmas gyülekezetnek, amelyiknek a középpontjában ő áll, az a neve a Bibliában, hogy a Krisztus teste. Ő a feje, és az egyes hív emberek az ő testének a tagjai, mint egy a test részei. A Krisztus népe, testvérek, az egyház, Corpus Christi, ahogy latinul mondják, a Krisztus teste, ez egy élő szervezet. Ez nem olyan szervezet, mint egy világi testület, vagy világi közösség. Ez nem egy alapítvány, nem egy valamilyen sportklub, vagy én nem tudom milyen társulás, hanem ez egy örökké valóságból jövő, hogy így mondjam, az örökké valóságba alapozódó, egy élő személyhez kötődő társaság. Ezért is mondta Jézus, hogy ezen nem lehet győzni, mert őt kéne legyőzni ahhoz, hogy az egyházat valaki megszüntesse a világba. De az ő népét nem lehet legyőzni. A pokol kapui se vesznek rajta diadalmat. Illetve ez vesz diadalmat a pokol kapuin. Az ő népe. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy ha megfontoljátok, hogy ennek a népnek, az egyháznak a középpontjában mindig is Jézus állt. Lehet, hogy valahol már torz formában áll a középpontjában, de valójában mindig Jézus áll az egyháznak a középpontjában. Ez egy drága, drága dolog. Ha ide eljöttök a gyülekezetbe, őt dicsőítjük a gyülekezetbe. Amikor az ige szól, ő szól. Amikor az úrvacsora jegyei előttünk vannak, ő van előttünk. Mi körülötte gyűlünk össze. Nem körülöttem, nem valaki körül, hanem az élő, dicsőséges Jézus körül gyülekezünk össze. És itt is őt dicsőítjük a földön. De akik már előttünk elmentek hívő emberek, és a mennybe vannak, ők is Jézus dicsőítik. A mennyei istentiszteletbe bepillanthatunk a jelenések könyve által, és ott látjuk, hogy a mennyei hívő emberek és az angyali lények mindenki Jézus dicséri. És ott indul ez az angyaloknak a karába, és emlékeztek, hogy beszéltünk erről, hogy terjed centrikus körökbe szépen, bekapcsolódunk mi magunk is ebbe a Krisztus dicsőítésbe. Az egyháznak a Jézus Krisztus áll a középpontjában. Nem emberek, nem püspök, nem a pénz, nem a valamilyen épület, nem valami szerveződésük, nem valamilyen akciójuk, nem valami projektjük, hanem Jézus Krisztus, az élő, feltámadt Jézus, és itt ő kell, hogy dicsőítést nyerjen. A szívünkbe, a szánkkal, az egész valónkkal. Az ő akaratának kell érvényesülnie közöttünk. Most testvérek, ha Jézus igazából nem támadt volna föl, akkor ez az egész nem lenne. Nem lenne. Akkor, ha el is indult volna valami, meghalt volna az első kanyarba. Vége lett volna. De Jézus feltámadt. És elindultak a tanítványa, és vitték az evangéliumot. Mi volt az evangélium? Hogy Jézus meghalt a kereszten, kiengesztelte irántunk az atyát, de aztán föltámadt, és él. És jöjjetek ebben az élőben, aki halott volt a mi üdvösségünkért, de ebben az élőben higgyetek, őt kövessétek. És az emberekbe ez az evangélium, ez az örömhír valami olyan hatást váltott ki a lelkükbe, olyan munkát végzett el, hogy tényleg elkezdtek hinni ebbe a Jézusba, és onnantól kezdve testvérek szinte hatványozottan ment tovább ez a jó hír a világba, családokba, közösségekbe, társadalmakba. És egyszerűen egyre több ember lett hívő, végül megbukott a római birodalom. De a kereszténység nem bukott meg vele együtt, mert az nem egy politikai erőre épül, hanem a Krisztus erejére épül. És jöhetnek, mehetnek királyok és uralkodók és rendszerek is. Amikor megbukott a szocializmus, nem bukott meg vele együtt a kereszténység, mert az nem a kereszténységnek az alapja Krisztus. És ha meg fog bukni ez a rendszer, akkor megint nem fog megbukni a kereszténység. Mert mi nekünk Krisztus az alap, akire épülünk. Ő a centrum, ő az, aki minket hordoz, mint az ő maga testének a tagjait. Testvérek, mi másképp nézünk egy gyülekezetre, az egyházra, mint ahogy az emberek néznek rá. Lehet az emberek csak egy ilyen emberi társulást látnak itt bennünk, ilyen mese délutára jövő, nem tudom én kiket, akik itt szeretnek így összejövögetni aztán. Na jó, hát fölelevenítjük a régi meséket Jézusról. Nem, testvérek, mi nem mese délutára vagy mese délelőttre jövünk össze, hanem az élő Krisztus körül jövünk össze, aki hordoz minket, aki őriz minket, aki véd minket. Más képünk van önmagunkról, az életünkről, a halálról, a hívő közösségről, a gyülekezetről, az egyházról, mert Jézus él, mert Jézus feltámadt. És más képünk van a jövőről is. Ez az utolsó dolog, amit még szeretnék most elétetek kicsit fejtegetni. Ugye milyen híradások látnak manapság napvilágot a jövőről? Elkeserítő, döbbenetes, félelmetes, szorongás keltő elképzelések, képek, tanulmányok. Elfogy a levegő, a szociális problémák ilyen-olyan háborúkhoz vezetnek. Rettenetes irányba mutatnak a tendenciák, katasztrófákat jósolnak, sok kínlódást az emberiségnek. Nos, mi nekünk ezekkel nem sok újat mondanak, mert a Bibliában Jézus elmondta, hogy ez így lesz. Ez már pedig így lesz. De ezeken túl mi látunk még valamit. Látunk még valamit, azt, amiről a feltámadott beszélt. A feltámadott pedig arról beszélt, hogy túl minden véren, könnyön, szenvedésen, kiáltáson ő vissza fog térni. Vissza fog térni. Drága ígéreteket adott erre nekünk. Mondta, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És nagyon sok helyen vissza fog jönni Jézus erre a földre. Először már eljött, ahogy megmondták a proféciák. Nagyon egyszerű, szegény formában. De még egyszer el fog jönni, immár dicsősége angyalaival, az ő teljes fenségébe, és meglátja minden test az Istennek a dicsőségét, Krisztusnak a dicsőségét. A visszatérése, testvérek, együtt jár majd a holtak föltámadásával, ahogy beszéltünk róla. Együtt jár a holtak föltámadásával, és az a nap a végítéletnek a napja lesz. Azon a napon, testvérek, nem fog mindenki örvendezni, csak azok, akik földi életükben az Úr Jézusban hittek és vele éltek és haltak meg. Azok örvendezni fognak, de akik nem, azok azt fogják kiáltani, hogy hegyek essetek ránk. Halmok, takarjatok el minket a báránynak a haragja elől. Az a nap némelyeknek az örök poklot fogja jelenteni. Másoknak az örök boldogságot, az Isten országát fogja jelenteni. Az a valaki lesz az ítélő bíró azon a napon, testvérek, aki előtt mindenkinek meg kell jelenni, nekem, nektek is, az, aki ott volt a keresztfán, aki fölött mi ítéletet mondtunk, aki a mi bűneinkért adatott halálra pedig, aki megváltott minket. Ő lesz az ítélő bíró, aki igazságban ítél élőket és holtakat. És mikor ez elvégződik, akkor Isten új eget és új földet teremt. Új eget és új földet teremt. Ennek a mostaninak a romjain, ha szabad így mondani. egy új eget és új földet, új világot teremt, amelyben nem lesz ott a sátán, nem lesz ott a bűn, és nem lesz ott semmi, ami ezekkel összefügg. A bűnnek semmi következménye. Nem lesz könyv, sírás, semmi. Semmi fájdalom, semmi szenvedés, ami ezt a mostani földet jellemzi. Megszabadul az egész teremtettség a rothadandóság rabságából, ahogy mondja a római levélben az apostol, a nagy látomásában. És lesz egy új világ, amelyben az Úr Jézus lesz minden mindenekben, és végül Isten lesz minden mindenekben. Semmi nem lesz, ami neki ott majd ellenállna, ami vele diszharmóniában lenne. Minden vele fog harmonizálni, az egész teremtettség, a fák, a füvek, minden, az emberek. Mindenki vele fog harmonizálni, ő lesz minden mindenekben. Csodálatos látomás, testvérek, csodálatos jövő látomás. Igen. Az utolsó ítéletig, Jézus visszajöveteléig sok nehézségen kell átmennünk. Még meg fog jelenni az Antikrisztus ezen a földön, aki félelmetes dolgokat fog művelni. De mi tudjuk, hogy az Antikrisztus nem az igazi Krisztus. Aki azelőtt a Jézus előtt jön, aki a mennynek a felhőivel jelenik meg, és az angyalokkal, és nem a tévéből fogunk róla értesülni, hanem mindenki meg fogja látni. Nem tudjuk, hogy hogyan, de mindenki meg fogja látni. Az a Jézus lesz az igazi. Aki az előtt jön, az az Antikrisztus. Aki nem tart utolsó ítéletet. Akinek a jövetelével nem támadnak föl a halottak. Az az Antikrisztus lesz. Akármennyire is hasonlít Jézushoz. Akármennyire is egy nagyszerű embernek tűnik majd fel. Az még csak az Antikrisztus. Azelőtt nem hódolunk. Azt nem imádjuk. Még akkor se a Rómába száll le. Vagy nem tudom, Jeruzsálembe. Mindegy. Amikor Jézus másodszor megjelenik, akkor azt mindenki tudni fogja, nem a tévéből, meg a rádióból, nem az internetről, hanem azt meglátják az emberek. A halottak föltámadnak a sírokból. Egyértelmű lesz, hogy ez Jézus. Megtartja az utolsó ítéletet. Elmennek némelyek sírással az örök sötétség helyére, mások mennek az Isten országába, és új eget és új földet teremt. Meg fogjuk ismerni Jézust, mert olyan dolgokat művel, amiket az Antikrisztus nem tud csinálni. Az Antikrisztus legfeljebb itt a földön tud valamit meglévő anyagból, vagy hozott anyagból tud dolgozni, de ő nem tud ilyeneket művelni, amiket a Krisztus fog tenni. Nem szabad összetévesztenünk a kettőt egymással, de akármilyen nyomorúság is lesz majd, akármilyen Antikrisztus is jelenik meg, mi várjuk ezt a Krisztust, és látjuk a nagy látomást az idők végén. És testvérek, azzal kell befejeznem itt ezt a gondolatmenetet, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor kijött a sírból, ugye ezt mondtuk, hogy biztosította azt is, hogy új életre támadtunk mi is, hogy Istené lettünk. Biztosította azt is, hogy föltámadunk a halálból, mi magunk is. De azt is biztosította az Úr Jézus, hogy a teremtett világ is föltámad a halálból. A teremtett világ is föltámad. Jézus feltámadása nem csak a mi lelki feltámadásunknak, nem csak a testi feltámadásunknak, hanem a világ, a teremtett világ feltámadásának is a záloga, a biztosítéka. Amikor Ádám elkövette a bűnt, nem csak ő nyert átkot Istentől, hanem a teremtett világ is. Bogáncskórót teremjen néked, és így tovább, és így tovább. Amikor Jézus meghalt a kereszten, magára vette Ádám átkát, és a teremtett világ átkát is. És megsemmisítette ezt az átkot. Ezért lehetünk mi is áldottak, de egyszer ezért lesz áldott az egész mindenség. Ezért fognak újjáteremtetni az állatok, a növények, minden. Az egész csodálatos valóság, ami körülvesz minket. Még csodálatosabb lesz. Még elképzelhetetlen a számunkra, amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt. Jézus ezt biztosította be, amikor kijött a sírjából, testvérek. Mi hiszünk Jézusban, és ezért mi másképp látunk mindent. Tulajdonképpen mindent másképp látunk, mint az emberek, akik nem hisznek Jézusba. Most a mai napon csak ezt láttuk, hogy máshogy látjuk magunkat, máshogy látjuk az életet, máshogy látjuk a halált, máshogy látjuk a gyülekezetet, az egyházat, és máshogy látjuk a jövőt. Ha Jézus nem támadt volna föl, testvérek, akkor... Azt mondja Pál, a mi hitünk teljesen hiába való. Akkor, akkor az egészet eldobhatjuk. Letettünk a palástot, lerombolhatjuk a templomot, átadhatjuk kultúráznak, de elmehetünk haza minnyáján, nem kell foglalkoznunk semmivel, ami keresztjén. A Bibliát is eldobhatjuk valahova, a könyveink közé fölrakhatjuk. Ha Jézus nem támad föl, ennek az egésznek semmi értelme. De Pál apostol azt mondja, csak hogy Krisztus feltámadott a halottak közül. És amit az apostolok mondtak itt egymásnak, jöttek az Emmausi tanítványok, és mondták nekik a többiek, feltámadt az Úr bizonnyal. Valóban feltámadt az Úr. Mire ezek is mondták, valóban föltámadt az Úr. És egyszer csak ott állt köztük Jézus. És azt mondta nekik, békesség nektek. Ezzel a békességgel térjünk most meg az otthonainkba. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy mi dicsőíthetünk téged, mint feltámadott urat, aki bár halott voltál, hiszen bűneinkért engesztelő áldozat lettél, de utána feltámasztattál a halálból, és élsz örökkön örökké. És köszönjük néked, hogy mi éppen ezért máshogy láthatunk téged is, önmagunkat is, az életünket, a halált, az egyház közösségét, a gyülekezetet, és a jövőt is. Te valahogy teljesen mássá teszel mindent. Valahogy új színbe ragyog föl a korábbi szürke valóság. Köszönjük néked, hogy mi hihetünk benned, és segíts, hogy hinni tudjunk benned, mint a mi feltámadott, élő, megváltó Urunkban. Segíts, hogy életünk valóban arra szolgáljon, hogy téged szeressünk, és téged dicsőítsünk. Hadd kutassuk a te akaratodat, hadd cselekedjük itt, hogy éreztessük veled, hogy megtapasztaltassuk veled, hogy valóban szeretünk téged, és valóban érted akarunk élni. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy megvilágosodjanak előttünk a még rejtett dolgok, és a hitünkben tudjunk előrelépni, tudjunk gyarapodni. Köszönjük néked, hogy te erősíted, növeled a mi ismeretünket, és azzal együtt növeled a mi hitünket is. Kérünk, hogy áld meg most a gyülekezetünket az úrvacsora közösségébe. Forrasz össze bennünket önmagaddal, és forrasz össze egymással is. Hogy valóban szeretett közösség legyünk, akiket te kötsz össze egymással. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünk családjait, mindazokat, akik ma eljöttek, és akik ma nem tudtak eljönni, közel, távol vannak. Kérünk téged, hogy légy velük is. Áld meg a betegeinket, a szenvedő testvéreinket, és gyógyító szereteteddel öleld át őket. Éreztesd velük, hogy szereted őket, hogy közel vagy hozzájuk, és hordozod őket. Kérünk téged, hogy segítsd őket hittel beléd kapaszkodni. Imádkozunk hozzád országunkért, népünkért, hogy fordítsd magadhoz ennek a népnek a szívét. Látod, hogy mennyire el vagyunk merülve önmagunkban. Látod, hogy mennyire rosszul éljük az életünket. Látod, hogy mennyire félünk a haláltól. Látod azt is, hogy nincs jövőképünk, és mennyire rosszul gondolkodunk a te népedről is. Ó, könyörülj meg a mi nemzetünkön, Urunk, hogy feléd forduljon, és minél több ember legyen az egyszerű emberek között, és a művelt emberek között is, aki téged megszeret, aki téged imád és tisztel. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled. Áldunk azért, mert meghallgatod a mi imádságunkat, és közöttünk vagy, és velünk vagy minden napon. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Valóban feltámadt az Úr. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem azt, hogy az úrasztalát megterítettük, amint látjátok. Aki szeretne részesülni a szent jegyekben, azt szeretettel hívjuk és várjuk egyházunk rendje és törvényei szerint. Hirdetem azt, hogy a ránk következő héten, a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk pénteken lesz, imaórát tartunk, egyéb gyülekezeti alkalomról nem tudok. Jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, akkor találkozunk. Most mai nap folyamán déltől gyülekezeti ebédünk lesz, ha valaki szeretne részt venni, itt lenni, velünk lenni, akkor szeretettel hívjuk és várjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Most, testvéreim, az istentisztelet első részének lezárásaképpen és készülve az úrvacsora osztásra 351. énekünk 6., 7. és 8. versét énekeljük. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után elmehet. Őt tőle innen veszek búcsút, mert nem tudok oda kimenni most az ajtóba. És innen kívánok áldott húsvéti ünnepet a továbbiakban is. Akik meg itt akarnak maradni, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Tehát 351, 6., 7. és 8. versét énekeljük. Hála légyen te néked, mi édes idvezítőnk!